Adjon Isten jó estét, ez a Férfi Sátor műsora a Mária Rádióban. Fekete Vilmos vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A stúdióban velem van az ifjúság képviseletében Dervaris Gábor.
Szép jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
Szokott lenni, és hát persze Szebényi Szabolcs is itt van.
A 40 éves ifjúság itt hát van, igen. Vagy 40 körüliek ifjúsága. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, üdvözlet mindenkinek.
És Koncsik Domonkos a mi segítségünk, aki nagyon régóta szolgál itt a Mária Rádióba, úgyhogy nagyon köszönjük, az mindig megnyugtató nekünk, amikor ő itt van. Ma a szegénység elleni küzdelem világnapja van, illetve a szellemi örökség napja. Szóval ez lenne a Ami úgy megindítaná a fantáziát, mert hogy mi ez, ami ebből... Ugyanis én azt gondoltam, hogy ilyen, na milyen idők vannak most, tehát hogy olyan, úgy érzem, hogy olyan férfias idők vannak. Ezt én abból gondolom, hogy rengetegen panaszkodnak, tehát hogy az egy jó dolog, ami már idézőjelben nem jó, hogy panaszkodnak, de hogy amikor ilyen van a száradat, van, azt hiszem, akkor van nekünk tennivalónk igazán, akkor van kihívás az életünkben, és az, hogy most éppen a szegénység elleni küzdelem világnapja van, hát az csak egy apropó, mert azon töprengtem, hogy hát az én nagyszüleim azért nem voltak, hogy úgy mondjam, módos emberek, hanem hát inkább ilyen mesteremberek voltak, akik hát nem is voltak annyira szegények, de azért hát voltak nehéz időszakok az életükben. De amikor ezek az időszakok voltak, akkor mindig valami hihetetlen jó történet kerekedett abból ki. Tehát, hogy végül is itt vagyunk. És ez leginkább annak köszönhető, hogy azok az elődeink, azok valahogy azokban a nehéz időkben valami jó dolgot tudtak oda tenni az asztalra, vagy hát bemutatni. Tehát, hogy férfiasan tudtak viselkedni. A hölgyek meg nyilván a maguk módja szerint. De elsősorban ugye a férfiakról beszélgetünk. És hát ez, hogy mondjam, a férfi sátor értékestébe, amikor mi itt Zöldi Palival beszélgetünk az értékekről, akkor azt gondolom, hogy ez az a része a mi férfi sátras történetünknek, amikor erről beszélgetünk, hogy ezek azok, amik itt 25 év alatt mondjuk így összejöttek. Ti hogy látjátok ezt mondjuk az eltelt 10-12 akárhány évben? Nektek mi? Mit mozdítana meg ez a két dolog, hogy a szegénység elleni küzdelem, illetve az, hogy a szellemi örökség, az persze az egy izgalmasabb téma, de hogyha azt mondom, hogy például a népi iparművészet díja, tehát hogy ez például egy ilyen magyar, de még 20-valahány van a tikmonyveréstől kezdve, ha nem tudom, tehát hogy hihetetlen dolgok vannak, a lényeg, meg a mohácsi busójárás is ide tartozik. Tehát, hogy csak így néhányat mondjak. Szabi?
Most
Tábor?
Elsőre az jut eszembe, itt, hát akkor mind a kettőt akár ide hozhatom a... Mert hogy tőletek örököltük, mondhatom így, ugye mi a Mocsári Teknős Férfi Sátorból vagyunk mindannyian. És ugye Viliti kezdtétek a történetet a Palival, aki ugye 2 héttel ezelőtt itt volt veled. És azt például megtanultuk itt a szegénység ellen, jó, a magunk szintjén. Tehát ugye azt gondolom, hogy ez a világnap is valahogy úgy született, hogy voltak a gazdag országok, akik valójában úgy érezték, mert hát mihez képest, ugye? Ugye, ha mindenki egyformán élne, egyforma színvonalon, akár ez nem is lenne kérdés, hogy vannak szegények, mert hát minden, élünk valahogy, megvan a mindennapi kenyerünk mondjuk, és akkor így ez eléldegélünk. De hát nem így néz ki a mi világunk, és valószínűleg x száz évvel ezelőtt sem így nézett ki, hanem úgy nézett ki, hogy voltak gazdagabb részek, és szegényebb részek, és a gazdagok gondolom, hát lelkiismeret, furdalás, stb. Tehát ezt most ne fejtsük meg itt talán, hogy mi lehetett az oka annak, hogy azt mondták, hogy nem jól van ez így. Illetve azt hiszem, hogy ez egy keresztényi gondolat valójában, hogy nem jó az alamizsna, ugye, nem sokára jön a kisbőjt. Tehát, hogy az alamizsna adás, tehát, hogy a szegényeket, aki mellettünk van, elesett, azt nem is kell mindig megkérdezni, hogy miért van az úgy, mert ezt is lehetne fejteni, ugye, megint modern gondolkodással elkezdhetjük ezen filozofálni, de nem az a lényeg, hanem hogy segítenünk kell a másiknak. És valahogy így indulhatott ez a nap is, gondolom, hogy ezek a gazdagabb országok, nemzetek úgy döntöttek, hogy hát valahogy próbáljunk meg valamit, legalább erre fölhívni a figyelmet, hogy vannak olyan részei a világnak, ahol nem nincs jólét, és akár még a mindennapi kenyér is hiányzik. Mert ugye azért azt lássuk be, hogyha a mindennapi kenyér megvan, hát ez van a mi atyánkban, és én erre annyiszor gondolok különben. Tehát nem azt mondja, hogy lakjál jó helyen, vagy vezess jó autót, hanem a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ennyi. Ami az anyagi részére vonatkozik, és ezt a Jóisten tudjuk mindannyian, hogy ezt megadja nekünk. Azért, ha mélyen a szívünkben nézünk, ezt azért mindannyiunknak megadja. Mert senki nem, szerencsére nem halnak éhen mellettünk ember. De bizony vannak olyan kontinensek, ahol ez így van. Na és akkor visszakanyarodok itt a sátras történetre, hogy a mi részünkben ugye ez úgy csapódott le, amit tőletek vettünk át, hogy van-e félre rakva egy olyan összeg, ami ha valaki megszorul. Mert ugye elszegényedés, tehát mit jelent ez? Valaki bajba kerül, és a többiek valahogyan összefognak, és akárha egy lélegzetvételnyi szünetre is, de legalább átsegítjük a bajon. És ezt nekünk van egy keret félre rakva, egy bizonyos összeg, ami, hogyha valaki kéri, mert, vagy ha valakin látjuk, hogy megszorult, nem tudom, munkáját elvesztette, jön még egy gyerek, a lakást úgy kellene bővíteni, hogy pont ez úgy jól jön, de csak igazából egy szimbolikus dolog is. Tehát, hogy, de valamikor pont ez az egy dolog, hogy van, akire számíthatok. Ez egy jó üzenet szerintem. És ezt mi egymásnak ki tudjuk mondani, hogy van egy olyan része anyagilag is ennek a közösségnek, hogy azt mondjuk, hogy ha bajban van valaki, akkor tudunk adni. Át lehet hidalni egy bizonyos időre egy kis a nehézségeket.
Szabolcs.
Jó a kérdés.
Jaj, de félek ilyenkor.
Hogy mi fog következni?
Hát igen.
Nem, még ízlelgetem, vagy hogy mondjam, hogy hogyan is tudok ehhez én kapcsolni. Amit találtam kapcsolódást, az az, hogy saját bevallása szerint nekem mind édesanyám, mind édesapám, nem is feltétlenül a szegény jószó, inkább azt mondom, hogy nélkülözésben élt gyermekkorában, nélkülözések közepette nőttek fel. De lehet, hogy akkor ez még valamelyest, ugye mind a ketten nagyjából ez a második világháború után, 50-es évek eleje közepe, tájt születtek, élték ők a gyerekkorukat. Azért az egész Magyarországon nem volt egy könnyű időszak, de lehet, hogy még ahhoz képest is ők a nélkülözőbbek voltak, hogy ugye nem volt meleg víz, a budira kellett kijárni, nem volt elektromosság, vagy mit tudom én már, vidéken, tanyán, ahol nem volt semmi infrastruktúra, stb. De ugyanakkor meg belegondoltam, hogy hát eleink évszázadokig éltek ilyen körülmények között, és akkor ezt mégsem nevezték szegénységnek. Szóval biztos, hogy van ebben egy ilyen tudatti rész is, hogy mi annak definiáljuk-e azt, vagy nem. Sőt, pont ezt mondják ugye a nagy globalizmus kutatók is ma, hogy pont az a világbaja, hogy olyan nagyon jól élünk most, mint még soha. És hogy pont emiatt éljük föl a föld erőforrásait. Szóval biztos, hogy nélkülözni nem jó, ugyanakkor a mai napig ott van bennem, az mondjuk csak közvetetten kapcsolódik a szegénységhez, az a történet, egyik barátom, ismerősöm mesélte, amikor ő volt katona, de erről te is biztos tudnál mesélni, Vidi, hogy ő azt mondta, hogy az ott töltött idejének a jó részébe télen is, tehát amikor hideg volt, még a hidegbe is hideg vízbe zuhanyoztak. Tehát, hogy nem volt meleg víz. Mentek át a hidegbe, a nem tudom, 0 fokba, vagy nem tudom hány fokba fürdeni, és ott is a jéghideg vízbe kellett gyorsan, hát akkor megtanulja az ember, hogy minden gyorsan, praktikusan végezzen, kellett tisztálkodniuk, zuhanyozniuk, és azt mondta, hogy akkor fáztak meg, amikor a katonaságuk, az ott töltött idők végére bevezették a meleg vizet. Nekem ez is ugye kicsit megdöbbentett, hogy ugyanakkor meg lehet, hogy aki nélkülözni kényszerül, az bizonyos szempontból megedzettebb. Nem tudom, ez se jó, hogy ennyire kiszolgáltatjuk magunkat a kényelemnek, az anyagi dolgoknak, stb. Ezzel nem zárójelbe téve azt, hogy valószínűleg akinek nélkülöznie kell, annak ez nem jó. De az biztos, hogy nem az a kivezető út, hogyha másokhoz kezdem el magam méregetni, vagy méricskélni, mert hát igen, kinek mire van igénye, szüksége. És nem biztos, hogy azok az anyagi dolgok. Szóval talán ez a szegénység része, hát lelki örökségünk, igen, ez meg oda, vagy szellemi örökségünk, bocsánat. Abba is lehet szegénynek lenni, hogyha meg ez eltűnik. Tehát megszakítjuk a kapcsolatot az örökségünkkel, a gyökereinkkel, és nekünk kell azt kutatni, felfedezni, mert már nem kaptuk föntről. Szóval legalább ennyire össze is lehet a kettőt kötni, mert arról nem is beszélve gondolom, ha oda eljutunk az adás végére, hogy ugye lelki szegénység is van, meg boldogok a lelki szegények, meg stb. Ugye Jézus mondata, de az biztos, hogy az legalább akkora gazdagság, a szellemi gazdagság. És sokszor ezért nem is kell... Nem is kell ahhoz feltétlen anyagi vagyon, hogy az ember szellemileg tudjon gazdagodni ezen a téren. Na mindegy, nem szaporítom tovább a szót, így elsőre
érdekes,
talán ennyi.
Érdekes, amit felvetettetek, mert ez a mihez képest, ez ugye itt mind a két oldalról megjött, és valahogy nekem is ez volt, amikor gondolkoztam ezen, hogy hát egyáltalán is mit tekintünk szegénynek, mert ez a nagy ideges, meg ez a nagy nyüzsgő világ, ami körülvesz minket, és ebbe kellene valahol ilyen biztos pontként ugye nekünk megjelenni férfi családba, ugye? Tehát tudnod kellene valamit képviselni, hogy akkor nincs gond, mindenki nyugodjon meg szépen. De hát mit tekintünk szegénynek? Mert ha már szegény, meg mit tekintünk tényleg olyan szellemi örökségnek, elvonatkoztatva attól, aminek megítélték itt Magyarországon, tehát most nem róluk akarok beszélni, hanem ránk nézve igazán mi az, ami fontos. Mert tényleg az van, hogy nagyszerűen lehetett például mondjuk a tömött buszokon utazni. Tehát, hogy én tudom, hogy lehetett ezeken utazni, nem azt mondom, hogy nem lett volna jobb egy ilyen nagyon kényelmes ülésekkel felszerelt és klimatizált cuccal menni, de annyira úgy nem hibázott, és tulajdonképpen annál sokkal jobb volt, hogy gyalogolni. Na most, aki abba született bele, meg azt megélte, az nyilván ahhoz viszonyít. Az, aki a mostani világba született bele, ami már adva van, annak ugye az a természet, az az alap. Onnan innen lehet elrugaszkodni, hogy most nagyjából úgy milyen jó. Tehát szép új járművek, meg minden van a boltba, meg bárhova lehet menni, mondom ezt most. De hogy egyébként ez valóban ez van. Önálló ez az alap. Amikor az jön be, hogy most szegény, akkor valahol ebből veszitek el. Nem mindegy, hogy miből veszitek el. Nekem nem az. Én a szüleim, meg a nagyszüleim kapcsán azon töprengtem, hogy ez a fajta szegénység, ami hihetetlen találékonysághoz kellett, hogy ugye vezessen, hogy ők ezt megoldják az akkori kihívásokat, az hát egyúttal egyfajta szellemi örökség is lett, mert a történetek megismerése által ugye ma azt látom, hogy ők nem feltétlen kaptak többet vagy kevesebbet, hanem sokkal inkább azt látom, hogy hatékonyabban használták ki azt, amiük volt. Tehát, hogy például az én nagypapámnál ott az a fogalom, hogy szemétszállítás, tehát ilyen aktuális téma, ugye, tehát az ott nem létezett. Tehát, hogy egyszerűen ott náluk nem keletkezett szemét. Tehát, hogy nyilván a műanyagok elterjedése ezt hihetetlen módon földuzzasztotta, mert akkor még ez nem volt, legfeljebb a rafia szatyor lehet így említést érdemlően műanyagból, de hát ugye azt 20 évig használták, szóval, hogy az egyszer kellett megvenni, tehát igazán sokáig kibírta a dolgot. Nem ilyen volt, hogy 5 perc múlva már eldobta. Tehát 5 perc ezelőtt még egy teljesen steril valami volt, aztán 5 percig volt benne valami, utána meg már szemét. Tehát, hogy ez a műanyagnak a körülbelül használati ideje. Tehát, hogy náluk nem volt ilyen, hogy szemét. De minden mást is ilyen hihetetlen módon felhasználtak. Gyakorlatilag mindent újra hasznosítottak azonnal. Nem keletkezett a rossz ingekből, roncszőnyeg lett, meg etc. Tehát rengeteg. És hogy ez egy olyan szellemi örökség, amit ma, hogy mondjam, lehet használni. Tehát, hogy én örülök neki, hogy ezeket láthattam, mert most nyugodtabb vagyok. Ezért otthon például nyugodtabban lehet képviselni azt, hogy igen, a Szabi, mit rád nézek, a fürdés, meg a igen. Igen, a hidegre. Mert hogy hát tényleg hideg van, igen, tehát hogy akkor nem feltétlenül, nem biztos, hogy 25 fokba egy szábugyiba kell üdögélni otthon. Tehát hogy ez nem biztos, hogy ez. De ha ezt szoktam meg, akkor nyilván ahhoz képest az egy hihetetlen veszteség.
Hogy fel kell öltözni.
Igen, hogy most már csak 18 fok van, úristen, tehát hogy én, aki otthon egyébként csak 17-re szoktam állítani a radiátort, hát most örülök, hogy egyet több lehet, de igazándiból ez csak a poén. Tehát, hogy ne, tehát, hogy mihez képest? Tehát, hogy ez az a fontos. A másik oldala a szegénységnek, ugye, ami ennek a napnak egyébként a jó helyen kapizsgáltad, Gábor, amikor te itt erről próbáltál gondolatokat megosztani, hogy igen, valójában azért hozták ezt létre, mert aki ilyen helyzetbe kerül, annak valamilyen módon az emberi jogai sérülnek. Tehát, hogy ez a hivatalos megfogalmazás. És ezt azért meg át is lehet élni, hogy most itt könnyen beszélgetünk a meleg stúdióban erről, de aki mondjuk bárhol, nagyvárosban, vagy éppen vidéken, de pont egy fűtetlen helyen van, és fogalma nincs, hogy mivel fog majd tüzelni, az mondjuk elég nagy kihívás. Aztán ugyanígy, akinek, tehát ott azért szóval sérülhetnek a dolgok. De mondjuk, hogy egészségügyi ellátásra szorulna, de nincs annyi pénze például, hogy elutazzon, mert 40 kilométerre van a legközelebbi kórház, tehát nem biztos, hogy olyan egyszerű, szólj be telefonon, jaj, hát ha van telefon, de mikor van egy szegény embernek igazán. Tehát, hogy ilyen értelemben sérülnek nyilván ezek az emberi jogok, és hát ez érdekes kihívás lehet nekünk, hogy mi mennyire tudjuk egymást segíteni, illetve egyáltalán mert mennyire tudunk egymásról. Mert egy ilyen falusi közösség bármennyire is szegényesebb, vagy azt mondjuk, hogy talán nem annyira ellátott, mint a város, mégis jobban. Tehát azért ott tudják a szomszéd nevét. Itt város közelben azért sokszor előfordul, hogy hát azért évek telnek el, mire egy szomszédot úgy igazán megismersz. Azt látod, hogy milyen autóval közlekedik, de tényleg 2 évet egyszer kiköltözni, ha nem tudom miért. Tehát, hogy 2 év telt el, mire szóba álltunk, de ez szó szerint megesett. Úgyhogy ott ez azért nem így van. Föltűnik, hogyha az Ilonka néni nem jön ki a lakásból mondjuk x ideig, az már persze neki nem sok mindent jelenthet, de azért tudják, meg azt is tudják, hogy éppen fázik. Tehát, hogy valahogy nyilván megoldódnak a dolgok, de hihetetlen nagy erőfeszítésekre, meg segítségre van adott esetben szükség. Hát ezt mi hogy tudjuk ugye meglépni, mert ebben a nagy igyekezetben, hogy a magunk biztonságát és a magunk kényelmét úgymond fönt tudjuk tartani mindenféle korlátozás és mindenféle veszteségérzet ellenére. Ez talán meghaladja azt a képességet, hogy akkor másokat is észleljünk a környezetünkbe. Mert nem kell vidékre menni, lehet, hogy a mellettünk ülő ember szenved éppen valamilyen segítséget igényelne, bocsánat.
Én szoktam is különben a feleségemnek mondani, hogy nem való nekünk a túlzott jólét, mert valóban akkor ezek a kényelmi dolgaink nagyon ellustulunk, meg nem vesszük észre, hogy mi az igazán értékes, de hát mondjuk ezek bibliai üzenetek valószínűleg, tehát hogy vagy hát ott is meg lehet találni az ide vonatkozó részeket, hogyha ugye a gazdag embernek a tűfokán. Tehát én úgy gondolom, hogy mondjam, egy ilyen feszesség, és ez olyan férfias dolognak is tartom most, hogy így erről beszélünk, tehát ez a feszesség, hogy a hatékonyság, ahogy mondtad, az őseinknél mondjuk. Tehát az én nagyapámék úgy oldották meg, hogy ugye, ha belegondolok, hogy az egyik nagyszülő is magányosan ott élt volna Göncön, a másik meg Zalában, és ehhez képest mindannyian találkoztak Miskolcon, és volt egy olyan pillanat, amikor mondjuk 5 generáció lakott egy telken. és a nagyapám megépítette az egyik házat, kazánházzal, meg egy mellé egy még egy házat, és nem is tudom hány ember, nem tudom, észre kéne számolni, de lehet, hogy 10-12 ember a gyanott pillanatban, mert akkor már tényleg a dédunoka, sőt, hát az ükunoka is megvolt. Tehát volt ez, és ez miért kellett? Mert egy ilyen, mert így volt hatékony. Így mondtuk, meg hát egy szeretett közösség is volt. Hát ugye ez az egésznek az eredője. Azt gondolták magukban, hogy nem akarom, hogy a én nagyszülőm olyan messze legyen. Tőlünk, a unokáitól, stb. Tehát, hogy ne legyünk messze egymástól.
Persze jóval kevesebb idős otthon volt, azt azért tegyük hozzá. Na ez tehát oda nem nagyon lehetett volna beadni, igen. Ahova ma a nagy lelkesedéssel sikerül igen. A és időseket így,
és ugyanakkor hát az apámat olyan nagy élménnyel meséli a mai napig, hogy milyen jó volt, amikor az üki főzöttnek, vagy sütött nem tudom, hogy melyik sütemény volt éppen az, amely neki volt a specialitása. Tehát, hogy ezek olyan élmények, és mi is most úgy rakunk különben, hogy egy telken lakunk a anyósomékkal, és ennek nagyon sok előnyét látom. Most kezdve attól, hogy a kislányom tényleg kiválasztja, hogy hol fog ebédelni, mert hogy ahol jobb a menü, de tehát ez is hatékonysági kérdés, mert segítjük egymást, és nagyon szeretjük egymást. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy lehetőség, de ha más nem, akkor tényleg a szomszéddal, tehát vagy hogy mondjam, jól együttműködve. Nyilván az egy másfajta kapcsolat, de akkor is az, hogy figyeljünk egymásra, és valójában itt, amit mondasz, hogy igen, a legszegényebbek lehet, hogy a legmagányosabbak. A végén oda fogunk jutni, vagy hogy mondjam, ha gondolatilag végigmegyek, akkor azt mondom, hogy hát aki mellett nincs senki, tehát ezért kell a másikra odafigyelnünk. Hogy még aki elmagányosodna, és azt ír, legyen egy segítő kéz, aki azt mondja, hogy nincs egyedül, a fűtés megoldjuk, és ahogy mondod, valószínűleg a faluhelyen igen, ez talán egyszerűbb, de hát valószínűleg ott is van nagyobb szükség rá valahogy, vagy nem tudom, én ezt érzékelem, hogy ott van inkább az, hogy valaki elidősödik, és vajon, hogy nem tudom, mi történt a családjával, vagy hogy miért nem látogatják, miért nem tartják őt számon, ezek mind persze kérdések, de a mi dolgunk az lehet, hogy a szomszédban, aki van, meg a környezetünkben, arra mindenképpen odafigyeljünk.
Én azt figyeltem meg, hogy nagyon sok feladat van. Tehát most ez a fölbojdult helyzettel kapcsolatosan, ugye abból a kényelmes mederből úgy kibillent egy kicsit a világ, és most nagyon sok feladat van, és ettől nagyon stresszes tudok lenni. És az ugrott be, hogy de miért vagyok én ettől ilyen stresszes? Tehát, hogy egyébként nem ez a normális. Tehát, hogy egyébként pont ez lenne a normális. Tehát az én, hogyha nagyszüleimre visszagondoltam, vagy a szüleim, nincs ilyen, ez kényelem miatt volt, hogy ilyen jól éreztem magam, de abban mi kihívás van? Tehát igazándiból mit kell ahhoz hozzátenni, hogy jól vagyunk? Tehát az a férfias tevékenység, hogy jaj, hát milyen jól megy a dolog. Tehát, hogy nem jó a stressz, igen, hát annak van kártékony oldala, ugyanakkor meg hihetetlen motiváló tényezővé tud válni, hogyha azt mondom, hogy na de hát kérem, hát 5 lovat, igen, hát 5-öt is meg tudok egyszerre ülni, hát ezt csináljátok utánam. Tehát hogy azért az a valami, amikor borul az egész, de te fogod a gyeplőt, és még 6. is van? Na nézzük, nem számít. Hogy nem leszel stresszes, persze elfáradsz, meg kiborulsz magadba, úgymond, de megoldod, meg tudjuk oldani. És ez az, amiben szerintem nekünk van missziónk, vagy küldetésünk. Hát most tényleg, ha a Bibliát akarsz, most nem sorolják föl, hogy Józsefet mennyi stressz helyzet érte, ugye? Nincs ez ott nagyon fősorolva, de azért el tudjuk képzelni, erről már beszélgettünk, és a Covid, amiről beszélgettünk, mikor ugye emlékeztek ezeket a konzervadásokat gyártottuk a Covid alatt. Hihetetlen, hogy akkor viszonylag kevés mindent gondoltunk, hogy így szült a helyzet, de az is home office-tól kedve az otthonsütésig, azért voltak dolgok, amik hirtelen hoppá, előtérbe kerültek, pedig a home office se mai találmány, hiszen a nagyanyám home office-ba volt egész életében. Tehát, hogy ugye, tehát a kenyérsütés se, mert azt is meg tudta csinálni. De ugyanígy a férfiak is tudtak, mellesleg voltak földművesek. Tehát az én nagyapám az mellesleg volt földműves, de egyébként meg borbély volt. Tehát, hogy Voltak szakmai dolgok, de tudott egy kicsit ezt, tudott egy kicsit az, és a Laposod András, aki itt a rádió műsorban milliószor itt van, és évekig vezette, ő is meg tudná ezt erősíteni, hogy ez a népi hagyományokban ez szerepelt, hogy zenéltek is egy kicsit, de faragni is tudtak, meg házat építeni, meg mikor mire volt szükség, az nem ijedtek meg. Hát az nem volt stresszes helyzet. Az is egy stresszes helyzet volt. Most is az van, de most ez még több mindent hoz elő, mert hirtelen össze lehet vetni, nem azért, hogy úgy kell élni, hanem talán az az izgalmas, hogy hát állj meg, de akkor tényleg nagy házakba élünk. Nagy, több száz négyzetméteres tud lenni, vagy egy ilyen nagy 70-80-100 négyzetméteres lakás, amit ki kell fűteni. És akkor elgondolkozunk azon, hogy persze azon, hogy hogy. De én azon gondolkozom el, hogy hát hogyha valamiből nagy van, az nagy felelősség, ugye? Tehát, hogy ha sokat kapsz, akkor sokat várnak el tőled. Tehát, ha kaptál egy nagy területet, egy nagy földed van, akkor nem lehet parlagon hagyni. Azt nem hagyták a paraszti gazdaságba se, attól elvették vala idézőjelbe. Tehát, hogy nem művelje olyan, aki nem tudja megművelni, mert fizikailag vagy éppen hozzáértés hiányában nem megy neki. És ez az, amikből mit tudunk a mostani dolgokba behozni. Nem vissza kell menni a barlangba, azt gondolom, de most egy csomó lehetőségünk van, hiszen a világ tényleg modern és változik. Csak ezeket hogy tudjuk beemelni? Ha bedobnak egy ilyen csontot, hogy spórolj az energián, akkor mindjárt áram jut az eszedbe. Pedig annyi minden más is spórolás lehet. Miért pont azon spórolj? Hát spórolj máson. Spórolj mindenen is. Tehát, hogy nem csak az energián, a fölhasználáson, az, hogy mekkora területet használsz a világból. Miért kell? Te abba kell belerokkanni tényleg, hogy ez a fontos, ezt mutatjuk meg, és akkor egy fölnő, egy olyan következő generáció, aki ezt látja, hogy bele kell szakadni ebbe, hogy egy ilyen hihetetlen nagy valamit birtokolsz, és a rabszolgája vagy, mert pihenni időd nincs. Én a férfi sátorban azt gondolom, hogy ez volt az igazán fontos, hogy ezek a kényelmi dolgok kiderültek, hogy mi direkt arra mentünk rá, hogy mi a komfortzóna nekünk. Hol lehet ezt felfedezni? Mikor vagyunk? Mert nem tűnik föl. Tehát ki kell belőle valamilyen módon mozdulni, hogy ez kiderüljön, hogy ja, hát ez a komfortzóna volt. Szabi, már rég szóltál, hogy le.
Jó sok gondolat
azért
volt. Nem is tudom, melyikre csatlakozzak rá. Az jutott még eszembe, az volt nekem nagyon érdekes gondolat, megadatott, hogy egyszer voltam távol-keleten Nepálban, ugye az egyik legszegényebb ország a világon, és hogy ott volt így ez a mondás, már nem is tudom, ki mondta, hogy hát ott pénzük nem nagyon van, viszont idő annál több. Tehát, hogy amennyivel kevesebb pénzük van, annyival több idejük. És tényleg ez is egy érdekes gondolat, hogy most magamból is kiindulva, aki robotolok reggeltől estig a munkahelyemen, ugye, hogy milyen nagy kincs az is a minőségi idő, hogy tudunk időt rászánni valamire úgy igazán, úgy Isten igazából, nem csak úgy szőrmentén, meg nem csak úgy a kipipálásra, vagy elintézésre, hanem úgy igazán. Hogy ez is egy kincs. Aztán megint egy teljesen másik gondolat erről, hogy mondtátok, hogy igazából mennyire mérhető a idézőjelbe tett gazdagság vagy szegénység azzal is, hogy kinek milyen a kapcsolati rendszere, hogy azt meghallottam, azt hiszem lehet már mondtam, hogy Finnországban például divat, ha jól tudom, hogy 6-7 kereszt szülője van egy gyereknek, hogyha a szülei esetleg ne adj Isten elhunynának, vagy bármi történne, az a gyerek soha ne legyen ellátatlan, ne árvuljon el. Szóval, hogy tényleg a szociális hálónak is a szövete mennyire fontos, és hogy ezt lehet építeni, társadalmi hálót, a bizalmi rendszert, és hogy ez sem feltétlenül pénz kérdése.
Ez majd izgalmas téma lesz a pénz, mert most így ránézek az órára, hogy még mennyi időnk van hátra, és hogy október 31-én lesz a következő férfi sátor adása, remélhetőleg veletek, mert én akkor éppen Erdélybe leszek, és akkor pont a takarékossági világnap van, úgyhogy a pénzre majd éppen rá lehet. akár, mert azért az egy izgalmas téma szintén, de most ebben nagyon nem menjünk bele ebbe a pénzügyi dologba, de hihetetlen módon átvette ez a, mint az értékmérő szerepét. Tehát, hogy mint hogyha minden érték az pénzben kifejezhető lenne, vagy megpróbáljuk pénzben kifejezhetővé tenni, és ez valami katasztrófához vezet, azt gondolom. Tehát, hogy túl nagy hatalmat adtunk ennek az eszköznek, pedig ez csak egy eszköz, ami arra szolgál, hogy a só és a tehén közötti különbséget valamilyen módon meg lehessen a csereberénél oldani, mert az egyiknek ez volt, a másik meg az, tehát, hogy kellett egy köztes valami, de valahogy ez így egy kicsit túlzottan jól sikerült, ez megint egy olyan dolog, amit talán érdemes lesz. Illetve hát akkor most már a reklám helye, már így magunkat reklámozva, hogy akkor november 14-én jövök majd a Zöldi Palival, akkor a tolerancia világnapja van. Hihetetlen, hogy mindig van valami jó kis világnap, amire rá tudunk. És akkor éppen feltoljuk a napot, mint ahogy ezt már a két héttel ezelőtt is jeleztük. Hát az egy izgalmas téma lesz. Na, szóval, hogy így. Pénz. Vagy hát nem pénz, hanem hogy szegénység.
Egyébként pont ezek a krízis helyzetek, azt gondolom, hogy pontosan erre jó, Szabi, amit említettél, hogy ezeket a szeretett hálókat, szeretett közösségeket összecsatoljuk. Én nem tudom, most mi is azt beszéljük éppen itt családilag, hogy hát most jön egy olyan tél, ahol mindenkinek szó szerint össze kell húznia magunkat. De hát miért ne érezhetnénk jól mi magunkat ebben? Hát milyen jó lesz, hogy együtt bevonulunk a szobába, és akkor játszunk valamit. Tehát, hogy azt gondolom, ez is egy lehetőség. Én éppen egyik barátommal beszéltem, mondtam, hogy már mondom, egy éve megkérted a kedvesednek a kezét, hát mondom, most vele lehetsz. Hát mondta, hogy most neki sajnos nehezebb helyzet jön, tehát azt már látja világosan, de mondom, eddig, ami a gépszi elkapott, és muszáj volt dolgozni, és menni utána, mondom, most ebben a csöndes időszakban de jó lesz, hogy kicsit behúzódhattok, és azt egymásra figyelhette. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe is van lehetőség, és ezt a lehetőség úgy is téljön. A tél az mindig ilyen behúzódós, és szerintem a régi világban is ilyenkor az állatokat persze megetették, de több volt az alkalom arra, hogy a kemence mellett összegyűljenek, és együtt legyen a család, és énekeljünk, és hogy...
Ennek nagyon sok, hogy mondjam, egyébként nagyon sok ilyen történelmi alapja van, hiszen hogyha a fonóra, vagy a kukoricafosztásra, vagy bármire gondolsz, amit ugye ilyen időszakban csináltak a télen, az azért volt, mert akkor egy helyen kellett fűteni, vagy egy helyen lehetett lenni, a munkában jó ki is melegedtek, vagy belehelték azt a helyet, ahol voltak, tehát tényleg nem kellett, addig nem fűtöttek, minek fűtötték volna, tehát nem gyújtották be a kályhát, de ugyanez például, és ugye az hasznos volt, mert végül is egymás közelébe voltak, szórakoztatták is egymást, illetve tényleg annak látható eredménye volt, mert hol az egyiknél dolgoztak, hol a másiknál, tehát hogy mindenkinek elkészült a kukoricája is, vagy éppen ami volt, de van ennek másfajta nyoma is a történelmünkben, például a kávéházak. Tehát, hogy az írók, ezek a költők, meg valakik, hogy kávéházba jártak, azt nagyon jól megtanultuk az általános, meg a gimnáziumban, a magyarból, meg mi, de hogy miért, azt úgy ritkábban mondták el. Azért, mert a bérletben, ahol laktak, de rettentő sokat kellett azért fizetni, hogy a bérbeadó, hiszen bérházak voltak a pesti nagy, ezek a nagy valamik, amikben most lakások, azok bérházak voltak. Tehát azt kibérelték a házi úrtól. De ha télen fűtést is akart, akkor az sokba került, mert föl kellett cipelni a szenet, a fát, tehát nem központi fűtések voltak. Tehát ugye az rengeteg pénz volt, és egy ilyen kis kezdő, vagy akár még sikeresebb költő, vagy író, hát az ugye nem. Viszont kávéházba el tudott menni, és azért a pár fillérért, ami akkor éppen egy kávé került, ott fél órákat, napokat, fél napokat, és egyik kávéházban a másikban, és gyakorlatilag ott töltötték, és akkor éjszaka megoldották. Tehát, hogy nekünk ez újdonság, de hát nem ezek az igazán férfias lehetőségek, úgy érzem, hogy most nem a hidegre, hanem hogy vannak kihívások, meg kell oldanod, hogy fogod megoldani, hova tudsz visszanyúlni, tud-e ebbe segíteni egy közösség, mintával, vagy bármivel. Az tényleg nem kihívás, ugye, hogy a jóba. Mi aki? Persze jó benne. Igen, ez olyan, mint amikor olyan verseny van, ahol mindenki díjat kap, érted? Tehát tök mindegy, hogy ugyanolyan díjat kap mindenki. Hát akkor minek? Az nem verseny. Na most ez se egy versenyszituáció, de kreativitásra azért lehetőség, amit mondtál Gábor, az nagyon tetszett. Ez egy lehetőség, azt gondolom. Nem könnyű, De ez a dolgunk, hogy nem könnyűt oldjuk meg valahogy. Na, még egy zárt szó, mert látom, 2 percünk van, és akkor nagy szeretettel megköszönjük majd, hogy itt lehettünk. Szabi?
Hát én kívánom mindenkinek azt, hogy gazdagnak élje meg az életét, és hogy Isten adjon mindenkinek erőt a nélkülözésben.
Gábor?
Tényleg igen, jó, hogyha észrevesszük, hogy mennyire nagy gazdagságban vagyunk. Egyébként tényleg anyagilag is úgy volt ez az utóbbi, nem tudom, 100 éve ennek az országnak, hogy nem tudom most pontosan, de mondjuk 40-50 az biztos, mert tényleg a szüleink, vagy nagyszüleink inkább még ebben a nélkülözésben éltek. És most pedig becsüljük meg azt, hogy mennyi mindenünk van, a Jóisten ilyen jól tart minket, és valóban keressük ezek, inkább egymás társaságát keressük ebben a következő hűvös, hideg téli időszakban, illetve hát még az őszt is élvezzük ki, mert még tartogat itt napos időszakot, úgy látom.
Én azt látom, hogy nagyon előtérbe kerül most újra a kapcsolat, hogy kinek milyen, és ez nekem egyfajta retro érzés, mert ebben már volt részem, hogy hát bizony kapcsolatokkal lehetett előrébb jutni, és most azt érzem, hogy megint fontos, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, hogy tudjunk egymáshoz, mert az segíti ezt a nehéz feladatot úgymond megoldani, vagy hát akármilyen feladatot is segít, mint hogy egyedül kelljen valamivel szembesülni, nem feltétlen pénz vagy fizikai segítség, egyszerűen már a minta is egy segítség. Lehet, hogy elbeszélgettél valakivel, és hallottad, hogy milyen esete volt, és akkor hoppá, hát de hiszen akkor ezt én tudom átvenni. És ehhez nem kell különösebb engedélyt, nincsenek jogdíjak, tehát hogy sokkal nehezebb most. Én nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, a kedves rádióhallgatóknak meg, hogy a Férfi Sátrat itt végighallgatták velem. 2 hét múlva újra jövünk, addig is Isten áldja önöket, a viszont hallásra.
Jó éjszakát mindenkinek, áldott szép hetet kívánunk.
Isten áldja a kedves hallgatók.